Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te győztes úr vagy, és köszönjük, hogy most is úgy vagy jelen közöttünk, mint győztes úr. Azért kérünk most, hogy győzz a mi szívünkben, a mi lelkünkben is. Te látod, Urunk, hogy hogy jöttünk erre a mai Isten tiszteletre, erre a mai alkalomra, hogy ki milyen nyomorúságokat, gondokat, problémákat hozott magával. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy most tudjunk egyedül rád figyelni, és meghallani, megérteni a te szavadat. Segíts, Úr Jézus, hogy nyitott legyen a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi fülünk, arra, hogy amit te elkészítettél, az valósággá, életté válhasson mindannyiunk számára. Amen. Kedves testvérek, amit most a testvérek fognak hallani, ez nem egy hagyományos igehirdetés lesz, hanem inkább egy előadás, nyilván Isten igéje alapján. Az a címe, hogy természetgyógyászat keresztény szemmel. És azért ez a cím, és azért ez a téma, mert 7 évvel ezelőtt a teológián ebből a témából írtam a diplomamunkámat. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ezzel foglalkoznunk keresztény embereknek is, mert mára már átszövi a hétköznapjainkat, a mindennapokat. Az, hogy a természetgyógyászat jelen van ebben a társadalomban, és arról szeretnék beszélni, hogy mit is jelent ez, és nekünk, keresztény hívő embereknek, hogyan is kell ezekhez a dolgokhoz állnunk. Hogyha a testvérek nem hallják ott hátul, akkor nyugodtan lehet nekem jelezni, és akkor megpróbálok hangosabban beszélni. Jó? Jó. A saját életemben, de a környezetemben is azt tapasztaltam, hogy egy betegség az nagyon nagy változást okoz. És keressük, kutatjuk a betegségek okait, a gyógyulás lehetséges útjait, és megteszünk, meg akarunk tenni mindent annak érdekében, hogy az egészségünket visszakapjuk. Talán a testvérek is ismerik ezt a mondást, hogy az egészség a legnagyobb kincs. És szeretnénk ezt a kincset megtalálni, visszaszerezni. És volt idő, néhány évvel ezelőtt, amikor én is azon fáradoztam, hogy az elveszett kincset megtaláljam. Ekkor még nem ismertem a valódi kincset, az Úr Jézust, és én is elmentem természetgyógyászokhoz, és úgy gondoltam, hogy majd ők megoldják az én egészségügyi problémáimat. Sok emberben, és így bennem is felvetődött a kérdés, hogy mit tudnak a természetgyógyászok, amivel képesek olyan betegségeket is meggyógyítani, amely az orvostudomány számára nem olyan egyszerű és megoldhatatlan problémának tűnik. Felmerül a kérdés, hogy mi a természetgyógyászok népszerűségének az oka. Egyrészt történnek gyógyulások, amelyek egyébként normális esetben lehetetlennek tűnnének. Másrészt viszont tudnunk kell azt is, hogy a természetgyógyászok megismertetik az embereket egy különleges világgal, a szellemvilággal. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor teremtett az emberben egy részt, amit csak ő tölthet be. És ezt az űrt az ember azóta is próbálja valamilyen módon betöltetni, a lelki űrt, és nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ezek a természetgyógyászok erre képesek, legalábbis egy ideig. Ez a kapcsolat egy másik világgal, a szellemvilággal egy ideig jónak tűnik, de aztán az ember azt tapasztalja, hogy valami az életében, minthogyha elromlott volna. Én is ugyanígy voltam, először úgy tűnt, hogy ezek olyan jó dolgok, és aztán elkezdtem félni, nagyon sok gyötrelem kísérte az életemet, és ekkor szólt bele az Úr Jézus az én életembe, és láthattam meg azt, hogy amiről azt gondoltam, hogy fú, milyen felvilágosult vagyok, hogy én a 90-es évek elején, 89-90-ben felkerestem ezeket a természetgyógyászokat, hogy ez egyáltalán nem világosság, és ez egyáltalán nem felvilágosult gondolkodás, hanem maga a sötétség. Mert Jézus fényében láthatjuk meg, hogy ezek a praktikák, ezek bizony nem Istentől valók, hanem a sátántól. A sátánnak van egy olyan neve is, hogy Antikrisztus, Krisztusi, Krisztust utánzó, ő is adhat gyógyulást. És most ebben a néhány percben azt fogjuk megnézni, megvizsgálni, hogy tulajdonképpen mit is jelent a természetgyógyászat, kik is azok, akik ezekkel foglalkoznak. A természetgyógyászat maga az egy gyűjtő fogalom, és az értelmezése igen széles skálán mozog, és sok esetben meglehetősen szabados. Előtérbe került a gyógymódok spirituális és okkultista jellege, és ez idézi elő a szabadosságot. Mivel a természetgyógyászok maguk is elismerik, hogy a módszereik nélkülözik a természettudományos alapokat, nagyon érdekes, hogy mindezek ellenére mégis alkalmazzák. Anatómiailag megalapozatlanul mégis használják, alkalmazzák ezeket a módszereket. Leginkább vallási és filozófiai alapokra épít és mellőzi az anatómiai megalapozottságot. A természetgyógyászattal foglalkozók nagy szerepet tulajdonítanak a személyes beszélgetésnek. Aki a testvérek közül volt már ilyen rendelőben, az tudja, hogy maga a rendelő is egészen más, mint egy hagyományos házi orvosnak a rendelője. Nem fehérek a falak, hanem szép kellemes színre van befestve, szép festmények, képek díszítik a falat, közben még hal zene is szól, és amikor a kedves páciens bemegy, akkor bizony nem úgy van, mint a házi orvosnál, aki sütsü gyorsan megvizsgálja ezt, felírja a receptet és mehetsz, hanem elbeszélget az emberrel. Időt fordít a páciensre, és tulajdonképpen ez már félgyógyulás, hiszen van valaki, aki végre meghallgatja, akinek el lehet mondani azt, hogy mi is a panasz. A természetgyógyász az fontosabbnak tartja az információt az egészség, betegség és a kezelés szempontjából, mint magát a fizikai testet. És ezért gyakran az embereknek szimpatikusabb is az ilyen természetgyógyász. Hogyha magát a természetgyógyászat fogalmát próbáljuk meg orvosi szempontból körülírni, akkor rögtön problémával találkozunk. Az orvos társadalom véleménye erősen megosztik ebben a kérdésben. A többség csak a gyógynövényes terápiákat és kezeléseket sorolja ebbe a kategóriába, hiszen egyedül a gyógynövények származnak a természetből. A másik tábort képviselők, akiknek a többsége természetgyógyászattal foglalkozó orvos, sokkal szélesebb skálát ért a természetgyógyászat fogalma alatt. Tessék nyugodtan ide előre jönni, még van hely. A természetgyógyászat fogalmával kapcsolatban Erdély Judit doktornő, aki kardiológus, a következőket mondja, talán a testvérek ismerik az ő nevét, hiszen ő több könyvet írt orvosként a természetgyógyászatról. Azt mondja a doktornő, hogy a természetgyógyászat nagy közös kalap, mely alá besorolható a gyógyfüvet gyógyítsd magad mozgalmaktól kezdve a különböző diétás, koplalási kúrákon át, egészen a relaxációs metodikák, akupunktúra, magnetizmus, homeopátia, parapszichológia módszeréig minden. A doktornő problémának tekinti magát a természetgyógyászat kifejezést, mivel a módszerek többségének semmi köze nincs a természethez, inkább vallási, filozófiai alapon indulnak és építkeznek. Éppen ezért ő sokkal inkább helyesebbnek tartaná, hogyha az alternatív gyógyászat kifejezést használnák. Fontosnak tartja, hogy azokat a módszereket, amelyek a természet megfigyelésén alapulnak, azokat ne vessük el. Ide sorolhatók a táplálkozási és diétás módszerek, a mozgásterápia különböző módszerei és a gyógyfüves gyógyítás. Mindezek hasznosak, hogyha nem vallási vagy filozófiai alapokra épülnek. Viszont tudnunk kell azt is, és talán a kedves testvérek is tapasztalják, hogy a gyógyfüves gyógyítás napjainkban laikus körökben is nagy divattá vált. Azt mondhatjuk, hogy a természetgyógyászaton belül még ez az, ami a legtöbb jót tartalmazza, de azért jobb, ha tudatosítjuk magunkban, hogy ahogy a gyógyszereknek van mellékhatásuk, ugyanúgy a gyógynövényeknek is. Éppen a múltkorában beszéltem valakivel, aki elmondta, hogy elő volt írva, hogy abból a gyógynövényes teából csak 6 kanállal lehet meginni, de hát sajnálta kijönteni, úgyhogy ő megitta az egészet, és olyan rosszul lett, hogy aztán a kórházban kötött ki. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy a gyógynövények, azokat csak úgy ihatjuk, ez is nagyon fontos, hogy szakavatott kezek szükségesek hozzá. És az orvostudománynak nyilván sokkal inkább be kell építenie a praxisába, és az meg aztán végképp a legrosszabb, amikor valaki egy problémára szed gyógyszert, és még hozzá keveri a gyógynövényeket, és aztán ebből lesz egy kutyulék és probléma. Ugyanakkor ma már megjelentek, illetve nem ma, hanem azért már elég régóta különféle könyvek, amelyek népszerűsítik ezt a fajta gyógyfüves gyógyítást. Ennek jeles képviselője, talán ismerik a testvérek is, Mária Tremen ezt a könyvet. Hadd mondjam el azt, hogy ebben a könyvben abszolút módon keveredik a Mária kultusz, a babona, meg a varázslás. Tehát aki ennek alapján készítette, az ne tegye. Mert ennek, ahogy a nő elképzelte meg, hogy hogyan kapta a kijelentéseit, semmi köze nincsen a valósághoz. És itt érkezünk meg ahhoz a fogalomhoz, amit feltétlenül ismernünk kell, ez pedig nem más, mint az okkultizmus. És beszélnünk kell az okkultizmus térhódításáról is. A mai társadalmunkat a globalizáció nem csak a gazdaságban jellemzi, tehát ez az egységesítő törekvés, hanem most már a kultúrákat, a vallásokat teljes mértékben átszövi. És a 70-es évek óta az okkult és ezoterikus tanok hulláma teljesen elárasztotta Európát. Ma az ezoterika kategóriájában foglalja össze mindazt, ami régebben a varázslás, okkultizmus és babona címszavakhoz tartozott. Az ezoterika nem más, mint ősrégi bálványimádás, pogányság. Az ezoterika az különféle fogalmaknak a gyűjtőfogalma, két fő forrása keleten és nyugaton fakad. Keleten a hinduk és a japánok ősrégi bölcseleti tanai jelentik a bázisát, a hinduizmus és a buddhizmus, a gyakorlatok pedig, amelyeket alkalmaznak a jóga és a zazen, a nyugati ezoterika pedig a régi görögökig nyúlik vissza, és a középkori misztikán átjut el napjainkig. Az ezoterikus látja, hogy a dolgok térben és időben különválnak, vannak csillagok, emberek, fák, de hisz benne, hogy minden ugyanabból, a közös szellemből ered. És itt jelenik meg a mikrokozmosz-makrokozmosz elmélet, ami az ezoterika alapját képezi. Tulajdonképpen az ezoterikus mozgalom nem más, mint okkultizmus segítségnek álcázva. Az okkultizmus jelensége sem új keletű, évezredek óta jelen van a világban, de most a 20. században különösen is fénykorát éli. Az okkultizmus fogalma az latin eredetű, jelentése rejtett dolog, titok, sötét, szövevényes, rossz útra tért. Az okkultizmus egy évezredek óta gyakorolt néptudomány, amely 5000 évvel ezelőtt is ugyanolyan varázslás volt, mint ma. Az okkultizmus nem ritka jelenség, és mára már teljesen átszövi az emberek hétköznapjait. Létrejöttében nagyon nagy szerepe van az emberi kíváncsiságnak, hatalomvágynak és a természet fölötti segítségbe vetett bizalomnak, amely nem Istenre irányul. Nagyon fontos tudatosítanunk magunkban, hogy ez a lelkiállapot ajtót nyit, de nem Isten előtt, hanem Isten legnagyobb ellenlábasa, a sátán előtt. És az okkult praktikák révén az ember tudatállapota teljesen passzív állapotba kerül, és aztán olyan lények, olyan szellemek uralkodnak fölötte, amit már maga sem képes irányítani. Aki benne volt ilyenben, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, amikor az ember már nem ura a maga gondolatainak, mert valaki más irányítja. Ennek egyébként az egyik legelterjedtebb formája az agykontroll. Az okkultizmus legkedveltebb, de legveszedelmesebb formája a gyógyító praktikák. Ezek közül egy régi módszer a ráolvasás, talán ezzel már találkoztunk, vagy hallottunk róla. És ma egyre több olyan gyógyító eljárással találkozunk, amely az okkultizmusban gyökerezik. És a legtöbb természetgyógyászat néven ismert módszer ebbe a kategóriába sorolható. Ezeknek a gyógyításoknak a lényege az egészre törekvő gyógyítás. Annyiban helyes ez a szemlélet, hogy az egész embert nézi, az ember testét, lelkét, szellemét, viszont az átlépés a természettudomány határán az okkult területre ott következik be, ahol már nem csak az embert nézi, mint egységet, hanem az ember és a világ mindenség kapcsolatát. És aztán ezt úgy magyarázza, hogy az emberbe beáramlik a kozmoszból a kozmikus energia, és aztán majd ez állítja helyre az emberben lévő harmóniát. Majd későbbiekben fogok beszélni erről még a yin és a yang elméletéről, ami a hagyományos kínai orvoslásnak az alapja, ott is a makrokozmosz-mikrokozmosz elmélete, hogy az ember szervezetében megtalálható szerintük ez a két erő, ez a yin és a yang, és hogyha ennek az egyensúlya felborul, akkor szükséges energiát behívni, hogy ez az egyensúly helyreálljon. Ezt alkalmazza egyébként a különféle szellemgyógyászat, bioenergetika, tehát hogy energiát adnak, homeopátia is éppen erre épül. Azt tudnunk kell, hogy itt nem természettudományosan levezethető hatásokkal van dolgunk, de hatásokkal van dolgunk. És nem placebo hatásról van szó. Mert van hatása, van mellékhatása, és nagyon súlyos mellékhatásai vannak ezeknek az okkult praktikáknak. Az ember lelke, az ember szelleme válik megkötözötté, és ebből nagyon nehéz szabadulni. Aki ebből szabadulást tud adni, az egyedül az Úr Jézus. De mielőtt még erről beszélnék, egy másik nagyon fontos jelenség, a New Age jelenség. Ismerik, hallották már a kedves testvérek ezt a szót, hogy New Age? Mert ma már egyre inkább ez is megjelenik. Ez egy napjainkban jelentkező vallási, filozófiai irányzatoknak a összevegyítése. Azt képezi a New Age alapját, hogy a keresztény halak korszaka lejárt, és elérkezett a vízöntő korszaka. Ugye tudjuk jól, hogy a kereszténység szimbóluma a hal, és ők ilyen asztrológiai fogalmakat használnak, ezt most nem magyarázom el, hogy milyen csillagképek és egyebek változásából vezették le, hogy most elérkezett a vízöntő korszak, ami ennek a lényege, hogy addig a keresztény világ, a halak korszaka azt tekintette fontosnak, hogy van egy teremtő, megváltó Isten. A New Age korszakának éppen az a lényege, hogy az ember válik Istenné. Megmozgat önmagában olyan erőket, amelyek által már nincs szüksége egy teremtő Istenre, egy megváltó Istenre, hanem az ember válhat maga Istenné. Ők azt mondják, hogy az Isten halott. És az ember, mint olyan, válhat Istenné. Aztán a New Age-nek vannak különféle jellemzői, például az ellentétek kibékítése, a jó és a rossz közötti különbség elmosása, az áhított egység és a békesség kedvéért, aztán a tudat átalakítása, magasabb szintű tudattá, önmagunk szeretete és az önmegvalósítás különböző formái. A New Age azt állítja, hogy az ember mindenre képes. És ez a mozgalom az egész világot akarja meggyógyítani, sőt kigyógyítani abból a betegségnek nevezett állapotból, amelyben szerintük ma a nyugat társadalma található. Az egész világot akarja egy új tudatszintre emelni, és ennek érdekében azt tervezi, hogy létrehoz egy új egységes világbirodalmat, egységes világgazdaságot, ezt ennek a törekvéseit látjuk, hát ez itt van körülöttünk, egységes világvallást, tehát vallásilag, gazdaságilag, szervezetileg, politikailag egy ilyen új egységes világrendet akar létrehozni. Azt jó tudnunk, hogy a kereszténységen belül ennek a New Age-nek vannak támogatói és vannak ellenzői. A New Age a kereszténységet, mint olyat elfogadja, mert hát egy a sok közül beolvasztjuk. Viszont mi keresztények hogyan álljunk ehhez? Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez azt jelenti, hogy a kereszténység kizárólagos. Tehát a kereszténység nem fogadhat el egy ilyen egységesítő törekvést. És aztán beszélnünk kell, amikor a természetgyógyászatot emlegetjük, a hagyományos kínai orvoslásról, mert nagyon sok ebből táplálkozik. A hagyományos kínai orvoslás filozófiai rendszere a taoizmuson alapul. A tao, vagy az út, a természet egyetemes törvénye. A taót, vagyis az utat kell megtalálnia mindenkinek, hogy a harmóniát elérje. Úgy gondolják, hogy a taónak minden létező az alattvalója, és ezt a törvényt soha senki sem sértheti meg. A tao a világ eseményeinek a folyását három szinten határozza meg, az ég, a föld és az ember. És ez a hármas egység sok szinten megnyilvánul, például a ma használatos, tehát az akupunktúrás tűk tagozódásában is. Az ősi kínai szemlélet is makrokozmosz, mikrokozmosz elvére épít, tehát az emberi testet a makrokozmosz kicsinyített másának képzelte el, és úgy gondolta, hogy a szervezetben, amit az előbb említettem, két ellentétes erő működik, ez a yin és a yang. A yin eredetileg a hűvös északi, a yang a meleg napsütötte déli oldalt jelentette, És az élet valamennyi jelenségét, és itt így az egész testet is úgy gondolták, hogy ez a két erő kormányozza. Talán látták már a testvérek, mert ma már ez is mindenhol ott van, ennek az emblémája, egy ilyen nagyon érdekes fekete-fehér, ilyen, nem is tudom, milyen hasonlítható egy körben, benne két pötty. Ma már csokoládén is, mindenfélén is ott van. Tehát ugye az emberben csak úgy rögzüljön, hogy ez létezik és van. Tehát a hagyományos kínai orvoslás, gondolkodás, filozófia úgy gondolja, hogy ez a két erő hivatott az egyensúly fenntartására, és hogyha valamelyik hiányzik, pótolni kell. Ez pedig hogyan lehetséges? Hát úgy, hogy a világból, a kozmoszból behívjuk az energiát, különféle módszerekkel, technikákkal is helyreáll az egyensúly. És hogy mi ez az energia? Talán hallották már a testvérek ezt a fogalmat is, hogy chi vagy ki, különféle képpen hívják. Ma már vannak különféle chi gépek, ami arra hivatott, hogy az ember ráfekszik, és akkor a kozmoszból az energiát, ezt a chi-t beáramoltatja az ember testébe, szervezetébe, és ezzel én is találkoztam, hogy amikor elmentem a házi orvoshoz, és elmondtam, hogy éppen milyen gerinc problémám van, akkor azt mondta, hogy hát három gyerekes anyukának nincs ideje úgyse uszodába menni, van ez a chi gép, igaz, hogy több mint 100 000 forint, majdnem 200 000, de ha gondolom, akkor esetleg ő tud segíteni, hogy én ezt megvásároljam. Hát mondtam, hogy köszönöm szépen, de talán nem óhajtok ezzel a módszerrel azonosulni. Csak hogy azért mondom ezt, hogy lássuk, tehát hogy jóhiszeműen bemegyünk talán még a házi orvosunkhoz is, és lehet, hogy ő is egy ilyen őrületet fog számunkra ajánlani. Tehát ez a chi, ez az életenergia, ez az, ami szerintük beáramlik valamilyen módon az ember szervezetébe, és helyreállítja a harmóniát. És akkor megérkezünk az akupunktúrához. Mert hogy az akupunktúra alapja is ugyanez. Az akupunktúra tűzúrással végzett gyógyítást jelent. Maga a szó az nem kínai, hanem latin eredetű, kínai neve Chen Qiu. A klasszikus kínai akupunktúrában valamennyi pontnak külön neve van, mindegyik névhez külön legenda fűződik. Na, hát ez is már egy érdekes dolog. Az akupunktúra tanítása szerint az egész testet vezeték, ilyen csatorna rendszer hálózza be. A nyugatiak azt a nevet adták ennek, hogy meridiánok. Tehát, hogy mindenféle ilyen csatornák vannak az ember szervezetében, és az elképzelés szerint ezeknek a csatornáknak két rendszere van. Az egyik, amely a mélyben húzódik, és az egyes belső szerveket köti össze egymással, a másik a felületes, amely a bőrben és az izomzatban van, és a testfelületre vetítve hosszanti vonalaként ábrázolható. A külső és a belső vezetékek között számos összekötetés található szerintük, és minden belső szervhez tartozik egy úgynevezett fő vezeték vagy meridián csatorna, és ezekből összesen 12 pár van. Ebben én nagyon nem akarok belemenni, mert igazából, tehát azt gondolom, hogy nem lényeges. De az eredeti elmélet szerint a csatornákban kering az életenergia, ez a chi. És a meridiánok kapcsolatban vannak a belső zsigeri szervekkel, végtagokkal, és szerepük az, hogy szabályozzák a különböző szerveknek a funkcióit, vagyis hogy továbbadják, transportálják az életenergiát, emellett összekapcsolják a belső szerveket a külsőkkel, és tulajdonképpen így biztosítják a test egységes egészként való működését. Na most azt tudnunk kell, hogy különféle boncolásokat végeztek, orvosok, és keresték, hogy léteznek ezek a vezetékrendszerek, hogy vannak-e a testünkben ilyen meridiánok. És hát akik akupunktúrával foglalkoznak, azok azt állítják, hogy hát hőfényképezéssel, meg ilyesmivel kimutatható. Na most végeztek hőfényképezést, és az égvilágon semmit nem találtak. Tehát anatómiailag abszolút megalapozatlan, mert anatómiailag nincsenek ilyen vezetékrendszerek, nincsenek ilyen meridiánok, tehát igazából nincs mit serkenteni ezekkel a tűszúrásokkal. Tehát azt, hogy több ezer évvel ezelőtt leírták, hogy az életenergia ezekben a meridiánokban kering, hát ez feltételezés és elképzelés, de valójában az anatómiai, természettudományos megalapozottságot teljesen nélkülözi. Ennek ellenére, és ez a megdöbbentő, hogy alkalmazzák, még orvosok is. Néhány érdekességet szeretném magáról az akupunktúráról mondani. Ez is nagyon érdekes, hogy maga az akupunktúrás pontoknak a száma is változik időről időre. Kezdetben úgy gondolták, hogy olyan 300 körüli, aztán olyan 700 körüli, most meg már olyan 1000 pont van, ami, amit megállapítanak, és a tűk beszúrási mélysége is testtájanként változik, tehát az arcon szem körül például 2-3 mm, aztán a csípő tájékon 10-15 cm, és egy kezelés az olyan 4-5 percig, maximálisan 10 percig tart, és hetekben pedig maximálisan 15 hét, amit egy kezelésnél alkalmazni lehet, aztán szüneteltetik és újból kezdik. Azt mondják, hogy a tűk beszúrása nem, vagy csak igen minimális fájdalmat okoz, de azért hozzáteszem azt, hogy néha a betegek igen elájulnak, és hát különféle ilyen állapotba jutnak. Éppen tegnap beszélgettem valakivel, aki 11 évvel ezelőtt volt egy ilyen akupunktúrás kezelésen, és például ő ez alatt összeszedett egy fertőző májgyulladást, mert a tűket nem fertőtlenítették, és azóta hordozza ezt a betegséget, mert nem lehet ebből meggyógyítani. Tehát ha azt gondoljuk, hogy ez olyan veszélytelen, hát bizony még ilyen káros szövődménye is van, és akkor felmerül a kérdés, hogy mi is ez az akupunktúra, tehát hogy hatásos gyógyeljárás vagy gyógyító mágia. Azt tudnunk kell, hogy az akupunktúrából már a modern mítosz lett. És akik propagálják, azok tényként fogadnak el olyan dolgokat, amelyek abszolút nem bizonyítottak. Tehát spekuláción alapszik az egész. Na most 3000 évvel ezelőtt a kínai orvostudomány nem ismerte. Nem is beszéltünk olyan orvostudományról, de igazából nem ismerték az anatómiát, a mikrobiológiát, tehát nagyon sok mindent, ami mára már ismeretes. És olyan elvekre alapították ezt az egész akupunktúrát, mint a yin és a yang páros, és életenergia, és a többi. És nem csak orvosilag, hanem bölcseletileg sem érthető az az álláspont, hogy a yang miért jelent mindig pozitívat, és hogy a yin miért jelent mindig negatívat, és hogy a pozitív az miért mindig nőies, vagy férfias, és a negatív miért mindig a nőies. Tehát nincs igazából megmagyarázva, és arra sincs pontos magyarázat, hogy mit is értsünk pontosan az életenergia fogalmán, arra sincs magyarázat, hogy miből keletkezik ez a feltételezett életenergia, hogy pontosan hogyan is jut el a szervekhez, hogy milyen kapcsolat lehet a pontok és a hozzájáruló szervek között. Tehát egy csomó olyan kérdés van, és még lehetne sorolni, amire nincs magyarázat. És igazából, ami a hagyományos, klasszikus kínai akupunktúrát illeti, semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy valóban hatásos lenne bármilyen betegséggel szemben. Ugyanakkor mégis történnek gyógyulások. Hát hogyan lehetséges ez? Egyrészt azért tudnunk kell azt, hogy a szervezetünknek van egy természetes gyógyító mechanizmusa. Tehát történnek gyógyulások. Ugyanakkor itt nagyon fontos arról beszélnünk, hogy amikor ilyen életenergiák és ilyen filozófiai alapokra építő eljárással van dolgunk, akkor bekapcsolódik egy erő, aki ezt az úgynevezett életenergiát adja. És ez az életenergiát adó erő nem más, mint a gonosz, a sátán. Mert tudnunk kell, hogy a sátán is képes arra, hogy gyógyítson. És képes arra, hogy csodákat tegyen, ugyanúgy, ahogy elmondtam, hogy ő az Antikrisztust, Jézus utánozva próbálja ezt a világot az ő maga elképzelése szerint helyreállítani. Éppen ezért az akupunktúra semmiképpen sem gyógyító eljárás, hanem abszolút mértékben a mágia kategóriájába sorolható. És itt szeretném elmondani a testvéreknek azt, hogy bizony, velünk keresztény emberekkel is előfordul az, hogy olyan felvilágosultnak gondoljuk magunkat, aztán szépen belesétálunk a sátán csapdájába, észrevétlenül. Velem is ez történt. Vannak testvérek, akik ezt már tudják, mert vannak, akiknek már ezt elmondtam, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy én nagyon sok módszert kipróbáltam, agykontroll, stb., amit még akkor próbáltam ki, amikor nem ismertem az Úr Jézust. Aztán 16 évvel ezelőtt Jézus beleszólt az életembe, teljesen megváltoztatta, új irányt szabott. De hát azért nem minden területen lettem kiokítva, és sok minden volt, amiről nem tudtam. És teológus hallgatóként éppen egy ilyen nagyon migrénes fejfájásom volt, most is az van, ez valahogy ilyen betegség, ami megmaradt, és hát nagyon szerettem volna ettől szabadulni, és azt mondták, hogy hát van egy jó módszer, ez az akupunktúra, hát ez biztos helyreállít téged. És mivel keresztény emberek ajánlották, és ráadásul maga, aki az akupunktúrát végezte, orvos volt, és ráadásul egy lelkésznek a felesége, hát gondoltam, hogy itt aztán probléma nem lehet, hát megyek. Elmentem, megkérdeztem, mikor születtem, olyan gyanús volt, hogy miért kell tudni, mikor születtem, és akkor, hogy milyen jegy, meg stb. Húha, mondom, hát ez azért olyan, már kezd valami sántítani. És akkor utána elkezdődött ez a tűszurkálás, és miközben bennem voltak a tűk, szép halkan, baha zene szólt, bejött az anyósa, és azt mondta neki, hogy fú, annyira fáj a fejem, mit csináljak? És akkor mondta neki, hogy ott a fájdalomcsillapító szekrényben gyorsan kapja be. És akkor azt mondtam, hogy fú, de jó helyre jöttem, ha az anyóst így gyógyítja, hogy ott a fájdalomcsillapító a szekrényben, akkor nem biztos, hogy ez az én betegségemre jó lesz, de hát mindegy. És ahogy vége volt ennek a kezelésnek, a férjemmel, aki akkor még nem volt a férjem, csak udvarló időszakban voltunk, elmentünk egy evangelizációra. És hallgattuk, aki beszélt az evangelizálót, és ráadásul még éppen rokon is volt a Péter nagymamájának a testvére. És ő mondta, nagy szeretettel hallgattuk, hogy milyen jó az ige hirdetése, és akkor egy picit oda kanyarodott az okkultizmushoz, és elkezdett sorolni néhány dolgot, és akkor így ültem a padban, és arra gondoltam, hogy na most fogja mindjárt kimondani, és kimondta, hogy akupunktúra. És teljesen világossá vált számomra, hogy tényleg, hogy hívő emberként is a gonosz mennyire árnyékot tud adni az ember szívére és a lelkére, hogy valamiről, amiről azt gondolja, hogy fú, de felvilágosult vagyok, mert már én is ilyen helyekre járok, kiderül, hogy ez nem világosság, hanem teljes mértékben sötétség. És ezt azért mondom el, hogy legyünk ilyen felkészültek, hogy igen, azt gondoljuk magunkról, hogy felvilágosoltak vagyunk, meg fú, mi mindent tudunk, aztán kiderül, hogy mégsem. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy nem kellett elmennem 10-szer meg 15-ször, hanem az első kezelés után beleszólt az életembe, és megmutatta azt, hogy ez bizony sötétség, és ettől aztán szabadulni kell, és innen menekülni kell. És ezután a rövid kitérő után szeretnék egy másik dologról beszélni, ami ma szintén jelen van a társadalomban, és az akupunktúrára épít, ez pedig nem más, mint a reflexológia. Hallották már a testvérek ezt a szót? Más néven talpmasszázs. Ismerős? Gondoltam. Ennek a módszere sem új keletű, mert megközelíthetőleg 4000 éves múltra tekint vissza, és a gyökerei több kultúrában felfedezhetők. És az ókori Egyiptomban ugyanúgy használták ezt a masszírozási módszert, mint az ősi indián törzsek, és nagy szerepet tulajdonítottak a kéz és a láb masszírozásának. Na most ők úgy gondolták, és ma is így gondolják, akik alkalmazzák, hogy a test különböző helyein, lábon, kézen, fülön, orron, nyelven, az arcon minden szervünknek a kicsi nyitett mása van. Talán a leginkább mi ezt a talpmasszást ismerjük, és akinek volt ilyen könyv a kezében, láthatta, hogy ilyen különböző térképek illusztrálják azt, hogy a laikus hogyan masszírozhatja magát, vagy a másikat. Tehát ez azt jelenti, hogy lerajzolják a talpat, és a talpra ráírnak különféle pontokat, 1, 2, 3, 4, akármennyi, és akkor odaírják mellé, hogy mit tudom én, melyik a fej, melyik a, nem tudom én, a vese, stb. És az a cél, hogy a szervezetben lerakódott salak anyagokat masszírozással eltávolítsák a szervezetből. Tehát, ha valakinek fáj a feje, akkor azt a pontot kell masszírozni, és akkor minden helyre áll. És nem csak arra alkalmazzák, hogy magát a betegséget gyógyítsák, hanem megelőzésre is. Na most azért azt tudnunk kell és látnunk kell, hogy ugyanarra a meridián energia rendszerre épül, mint az akupunktúra, tehát ebben nem akarom most gyorsabban vagy bővebben belemenni. Az a lényege, hogy az anatómiai megalapozottságot teljes mértékben nélkülözi. Viszont egy valamit szeretnék hangsúlyozni, hogy amikor fáj a derekunk, és elküldenek bennünket ilyen különféle terápiákra, fizikoterápiára, az más. Tehát az teljesen normális és orvosilag bizonyítható, és nem ez a reflexológia. És még ami nagyon fontos, hogy a reflexológiának semmi köze nincsen az orvosi értelemben meg reflexekhez. Tehát ez abszolút más. És orvosilag az orvosi heti lap, amely ezekkel az alternatív gyógymódokkal foglalkozik, van, tehát különféle kategóriákat mond, hogy elfogadott, megengedett, elfogadhatatlan, és a reflexológia abszolút az elfogadhatatlan kategóriába tartozik. És még hozzá kell tennem, a következő részben a homeopátiáról fogok beszélni, és aztán magukat, ezeket a módszereket befejezem, hogy amikor kutattam 7 évvel ezelőtt, és a dolgozatomhoz készültem, akkor bementünk az orvosi egyetemre, hogy hát akkor mi kérünk ezekről a dolgokról anyagot, és ott éppen a Péternek az egyik rokona volt az orvos professzor, aki hát ott nagyon tudja, hogy mi hol van, és kérdeztük, hogy hát ilyen akupunktúráról, meg ilyenekről, és nézettek, és azt mondta, hogy micsoda, hát ne vicceljetek már, tehát hogy itt az egyetemen olyan dolgot, ami orvosilag nem bizonyítható, hát itt olyat nem fogtok találni, és nem is találtunk. Na most hozzáteszem, hogy ma már ilyen fakultációban az orvosi egyetemre is belopózott ez az egész, és azért valamilyen módon jelen van. És aztán elérkezünk a következő, ma nagyon népszerű és használatos, ez nem is módszer, mint inkább gyógyszer, bár ezt idézőjelben mondom, ez pedig nem más, mint a homeopátia. Ez ismerős? A homeopátia elve szerint az ember szervezetébe koncentráltan juttatnak be bizonyos anyagokat, és akkor ugyanolyan tünetei keletkeznek, mint maga a betegség. A homeopátia ember és élet szemlélete ugyanúgy egy globális szemlélet, és a kozmikus egység részeként vizsgálja az embert. Az embernek négy alkotóeleme van szerintük, a fizikai test, az étertest, az asztrál test és az én. Ezt nevezi mikrokozmosznak. És a gyógyszer, ez a homeopátiás szer, ez nem más, mint egy híd a mikrokozmosz és a makrokozmosz között. Tehát a gyógyszer az helyreállítja az energia által, amit begyűjt, amit majd el fog mondani, milyen érdekesen készítik ezeket a szereket. Tehát begyűjti az életenergiát ugyanúgy a kozmoszból, ez a híd, és aztán megkapja az ember ezt az életenergiát. Ők úgy gondolják, hogy az emberi testi nyomorának, betegségének, nehéz sorsának, tehát mindennek a kozmikus léttel és energiával való diszharmónia az oka. A megalapítója egy Samuel Hahnemann nevű ember volt, na most róla azt kell tudni, hogy Krisztus tagadó, okkult tanokban elmélyedt szabadkőműves és antropozófus volt. És ő abban hitt, hogy ezt a módszert, ahogyan el kell készíteni ezeket a szereket, neki természet feletti erőt jelentették ki. De nem Isten, ezt hozzáteszem, mert abszolút nem hitt Istenben, és az Úr Jézus teljes mértékben tagadta. A homeopátia legfontosabb elve a hasonlóság elve. Az a szer, amely egészséges egyénen nagyobb adagban különböző tüneteket vált ki, csökkentett adagban hatásos lehet ugyanolyan betegségnél. Például, hogyha valakinek nagy adagban az a szer, bocsánat, hasmenést okoz, akkor egy hasmenéses betegnél jól higított állapotban ez megszünteti a hasmenést. Hát ez is egy érdekes dolog, mert valóban a védőoltásoknál tudjuk, hogy hogyan működnek ezek a vakcinák, de hát azért az egy egészen más dolog, mert amikor a különböző kísérleteket elvégezték, akkor rájöttek arra, hogy a homeopátia nem egyformán hat. Vannak emberek, akiknél hatásos, vannak olyanok, akiknél nem. És éppen ezért megállapították azt, hogy vannak a homeopátiára fogékony és kevésbé fogékony emberek. Na most a klasszikus Hahnemann-féle homeopátia legfontosabb alapelve ez a simile similibus curantur, tehát hogy hasonlóval gyógyítatik, azaz kutyaharapás szőrével. Na most a homeopátiás készítmények lényege, hogy előállításuk a felhasználandó anyagok higításával jön létre, és a higítást különféle előírások alapján végzik, ezt hangsúlyozom. Olyan mértékig felhigítják az eredeti anyagot, hogy a gyógyszerként eladott készítményben nagyon gyakran az eredeti anyagnak egyetlen egy molekula, semmi molekulája nem található meg. Százszoros, ezerszeres higítás, tehát abszolút nincs is már benne a szer, és hát nagyon sokan van, akik azt mondják, hogy fú, inkább ezt veszem be, meg ezt adom a gyerekembe, mint az antibiotikumot. És azt mondom, hogy logikusan persze, hát minek mérgeznénk magunkat antibiotikummal, amikor itt van ez a szer, ami sicsúgyhat. Na de hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert hogyha nincs benne az eredeti anyagnak semmi molekulája, akkor mi hat? És ez itt a nagyon fontos dolog, hogy hogyan készítik és készítette Hahnemann ezeket a homeopátiás szereket. Az volt a lényege, hogy különféle rázási technikákkal a kozmoszból előhívta az energiát, és belerázta az üvegbe. Tehát gyakorlatilag az üvegbe zárt semmi attól lesz hatásos, hogy ő begyűjti az energiát, és akkor már rögtön belekerül. És nem csak rázás van, hanem ütögetés, és ennek a pikantériája az, hogy amikor Hahnemann ezt eredetileg csinálta, akkor nem volt más a kezében, mint egy kemény kötésű biblia, és ahhoz ütögette. és soha nem felejtem el, néhány évvel ezelőtt még apósom kölcsén volt, és esti műsorban néztük, hogy homeopátiás gyógyszer készítés. Néztük a tévében, hát mondtam, hogy erre kíváncsi vagyok, hogy készítik. És a megdöbbentő az volt, hogy amikor elérkezett a rázás, akkor a kedves hölgy, aki csinálta, elővette egy nagy bibliát, és a bibliához ütögette. És teljesen meg voltam döbbenve azon, hogy tényleg úgy csinálják, ahogyan a Hahnemann mondja. És ma is látok olyan gyógyszertárakat, ahol a gyógyszertára fel van írva, hogy eredeti Hahnemann módszer szerint készült. Nem változtathatnak rajta semmit, mert a semmi csak úgy hathat, ha belegyűjtik azt az energiát. És ezzel kapcsolatban még egy megdöbbentő dolgot szeretnék mondani. Találkoztam az egyik védőnő ismerősömmel, aki hívő ember, és nagyon-nagyon megdöbbent azon, hogy őket, mint védőnőket, ahhoz, hogy most ilyen kreditpontokat gyűjtenek, különféle előadásokra, tanfolyamra küldik el. És el kellett mennie egy homeopátiás tanfolyamra, bármennyire is nem akart, azt mondta a főnöke, kell a kreditpont, tehát menni kell. És ott végignézte ezt, hogy hogyan készül, hogyan gyűjti be a kozmikus energiát a rázogató, és hogy ez ebből lesz tulajdonképpen a szer. És ő azt mondta, hogy ő, mint hívő ember, ezen teljesen megdöbbent, de azt mondta, hogy még az abszolút nem hívő védőnő társai is azt mondták, hogy mi ez? Na most azt tudni kell, hogy amikor veszünk egy ilyen kis golyócskát, vagy akármit a gyógyszertárban, arra nem írják rá, hogy ez varázslással készül. Tehát azért ezt jó tudni, mert azért ezt nem írják rá. Nekünk több gyógyszerész ismerősünk van, akik maguk sem tudják, hogy valójában mi is ez. De hát jó pénz van benne, az emberek veszik, mert nem olyan nagyon hatásos, tehát nem nincs rossz mellékhatása. Na most azt tudni kell, hogy valóban a szervezetünkre lehet, hogy nem lesz a fizikai testünkre rossz hatása, viszont a lelkünkre annál inkább. Mert ez a kozmikus energia, amit oda begyűjtenek, ez nem más módszerrel készül, mint a varázslás. És nagyon érdekes az, és éppen az Erdély Judit doktornő is leírja, hogy hihetetlen, hogy ma a harmadik évezred küszöbén ilyen módszert alkalmaznak, és ez a nagy felvilágosult emberi társadalom ennek bedől. És arról nem is beszélek, hogy a Hahnemann elgondolása szerint ezek a molekulák emlékeznek, és ezek a vízcseppek lenyomatokat hagynak, tehát nincs benne az eredeti molekulában, de emlékszik a vízcsepp. Tehát valami olyan agyrém az egész, hogy józanul gondolkodó emberként is azt kell mondanunk, hogy hát ez lehetetlenség, de ettől függetlenül nagyon jó a reklámja, és nagyon sokan elhiszik. Így van. Most már nem fejtek ki több módszer, csak néhányat szeretnék felsorolni, hogy mi az, ami még ezekbe a kategóriákba tartozik, ugye? Az akupresszúra, a moxibusszió, az inga és varázsvesző, talán már erről is hallottunk, gyógyító kristályok és kövek, Bach-féle virágterápia, aromaterápia, színterápia, szellemgyógyászat, agykontroll, a reiki, bioenergetika, távgyógyászat, energiaküldés, adás, transzcendentális meditáció, jóga, irisdiagnosztika, és ezek keveredései. És hogyha azt gondoljuk, hogy ez nincs így, vagy hogy ez egy túlzás, akkor azt kell mondanom, hogy nem, mert találkoztam valakivel, egy nagyon helyes fiatal lányjal, aki nagyon helyes, nagyon szép, nagyon kedves, és azt mondja nekem, hogy elvégeztem a jogatanfolyamot, meg ilyen bioenergiát, és gyógyítok. Helyreállította a nagymamájának a vércukorszintjét, beállította gyógyítással, energiával a vérnyomását, és azt mondja, hogy gyógyítok, de már nem akarom csinálni, mert azért már sejti, hogy ez azért nem normális dolog, de képes rá, és hogy kitesz minket képessé arra, hogy ilyen erő birtokába legyünk, hát nem más, mint a sátán. És ahogyan a gonosz rászette az első emberpárt ott az Édenkertben, hogy olyanok lesztek, mint Isten, hát most is ez a cél, ez a New Age fő mondata, olyanok lesztek, mint Isten, adok olyan hatalmat, adok olyan energiát, adok olyan módszereket, amivel eléred azt, hogy olyan leszel, mint Isten. És arról nagyon fontos beszélnünk, úgy gondolom, hogy mindannyiunk életét megtöri egy-egy betegség, főleg egy-egy komolyabb betegség, mert kár lenne ezt tagadni. Hát ki az, aki szeret beteg lenni? Szerintem senki. A betegség az ott van, jelen van az életünkben. Egyrészt nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá és hogyan kezeljük. Amikor arról beszélünk, hogy betegség, akkor tudnunk kell azt, hogy gyakran nem tudjuk, hogy egy-egy betegség minek a következménye. De hogy általában véve a betegség minek a következménye, azt tudjuk. a bűn következménye. Mert amikor a sátán félrevezetés által beáramlott a rossz, a bűn a világba, akkor ennek egyenes következménye lett az, hogy bizony történnek rossz dolgok. A legrosszabb a bűn zsoldja, a halál, és ennek előszobája a betegség. De úgy gondolom, hogy tudnunk kell azt is, hogy az Úr Jézus legyőzte a sátánt. Legyőzte a halált, és legyőzte a mi legnagyobb ellenségünket, és ha betegségbe kerülünk is, akkor nem mindegy, hogy hogyan tudunk ezzel megbirkózni, és lehet, hogy ez egy olyan betegség lesz, ami elvisz ebből a földi világból. De számomra olyan csoda, amikor olyan életeket látok, akik tudják, hogy itt most már hamarosan befejeződik, mert megyek tönkre. De azzal a bizalommal él, hogy de hát vége, és abban a pillanatban már ott vagyok Jézusnál. Tehát, ami olyan rossz dolognak tűnik, azért az nem is olyan rossz dolog. A szenvedés, a nyomorúság nagyon nehéz, szerintem senki nem szereti. De Jézustól lehet, és tudunk erőt kapni. És azért azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az Úr Jézus, amikor itt járt 2000 évvel ezelőtt a Földön, bizony tett csodákat. És milyen csodák voltak ezek? Legtöbbször gyógyítási csodák. Mennyi nyomorultat, betegségben lévőt meggyógyított? Azért, hogy megmutassa. Van rá hatalma. És azért ez ma is így működik. Nem minden esetben, de időnként tesz csodákat. Hogyha visszagondolunk Pál apostolra, tudjuk, hogy ő azt mondja, hogy hiába kértem az Urat, nem vett el. Ott maradt a tömb is a testében, de ettől hitetlenné vált. Megtagadta az Úr Jézust? Nem. Végig hűséges maradt Jézushoz, tövissel a testében. És aztán vannak olyan kiváltságos emberek, akik megtapasztalják azt, hogy az Úrnak nagy az ereje, és igen, meg tudja tenni. És én itt a saját bizonyságtételemet szeretném elmondani azért, hogy ilyen van, és ez nem mese. Velem 93 őszén történt az, hogy egy cisztát találtak, és bevittek a kórházba, hogy meg kell, hogy operáljanak. És a műtét előtt volt még egy utolsó vizsgálat, és hát persze nagyon féltem, akkor azért még igen fiatalka voltam, és azt mondtam a szüleimnek, hogy én nem kérek semmi más, csak azt, hogy imádkozzanak értem. És este, az esti ige Márk evangéliumából az volt, hogy a leprás oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És nekem se volt más mondanom az Úr felé, csak azt, hogy Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És azzal lefeküdtem aludni. És másnap az orvos, amikor jött, és én ott izgultam, hogy fú, megyek a műtétre, és mindjárt előkészítenek, akkor odajött, nagyon kedvesen mosolygott rám nézett, aztán a Bibliámra, és azt mondta, hogy hát én nem tudom, hogy mi történt, de az a valami, ami ott volt, már nincsen. Úgyhogy össze lehet pakolni, és haza lehet menni. És a csoda második része számomra az volt, hogy nagyon érdekes módon a szüleim nem arra készültek, hogy a 40 kilométerrel arrébb lévő kórházba jöjjenek hozzám látogatni, hanem valamilyen úton módon hazaváltak. És amikor a keresztapám hazavitt, és megjelentem az ajtóban, akkor az édesanyám így nézett, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy miért, de úgy érezte, hogy ez így lesz. És ez az Isten szeretete. Azóta sok év telt el, és azóta már néhány műtéten keresztül mentem, és azóta sok nyavajám meg mindenem van, és nem így működik ez, hogy akkor most minden pillanatban az Úr így áll az ember mellé, de vannak ilyen csodák. És lehet így menni az Úr Jézushoz. És lehet, hogy azt mondja, hogy nekem most az a tervem, hogy gyógyulást adok, és lehet, hogy azt mondja, hogy nem. Azzal próbállak meg, hogy most megmarad ez a betegség. És ami nagyon fontos még, és amit én tapasztalok hívő embereknél, hogyha bekerül az ember egy ilyen helyre, mint kórház, és lehetősége van a bizonyságtételre, akkor sokszor a körülötte lévő nyomorúságban lévő embereknek tud segíteni. Számomra egy nagy csoda, hogy most is voltak, akik hirtelenről kórházba kerültek, és néhányan ott a szobatársak megtértek. És akkor azt mondtam, hogy hát ezért kellett bemenni a kórházba. Talán ezért kapta a nyomorúságot, hogy bizonyságot tegyen. És legyenek olyanok, akik Jézust befogadják a szívükbe. Kedves testvérek, nagyon-nagyon fontos látnunk, hogy két hatalom működik ebben a világban. Az egyik a gonosz hatalma, a másik az élő Jézus. És örök életünk csak akkor lehet, hogyha mi az élő Jézusba kapaszkodunk. Azt mondja a mi Urunk, hogy ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. És az Úr figyelmezteti az övéit, azt mondja, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Hát, kedves testvérek, az Úr előre megmondta nekünk. És szükséges, hogy felkészültek legyünk. Nyitott szívvel, nyitott lélekkel az Úr dolgaira. És azért, ha valakinek most a szívében megindult valami, és úgy gondolja, hogy fú, hát az én életemben voltak azért ilyen-ilyen-ilyen dolgok, azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem múlik el csak úgy nyomtalanul. Ezek olyan dolgok, amelyeket nagyon fontos, hogy az Úr Jézushoz vigyünk. Nagyon fontos, hogy ezektől elforduljunk, megtagadjuk őket, és kérjük rá a bocsánatot. De a jó hír az, hogy van bocsánat, és van szabadulás. Én arra biztatok, és arra bátorítok mindenkit, hogy ha az életünkben vannak ilyen nyomorúságok, és most ezeket felismertük, akkor bátran vigyük oda az Úr Jézus lábához. Ő az, aki nem változik, hiszen tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és figyelmeztet, hogy különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. És nagyon fontos a testvéri felelősség, az, hogy Isten őrállónak rendelt bennünket. Ez sokszor nagyon nehéz, és nagyon kényelmetlen feladat. Mert ebben a mai felvilágosult világban minek néznek minket bolondnak. Azt mondják, hogy fú, hát figyelj, használ, nagyon jó módszer. Csak nem mondod már rá, hogy a sátántól valamikor nincs is. És nekünk az a feladatunk, hogy Jézus katonáiként menjünk és hirdessük az örök evangéliumot. Lehet, hogy nem fogadják el. Lehet, hogy bolondnak néznek. Lehet, hogy azt mondják, hogy ugyan már micsoda maradi gondolkodás. De nekünk akkor is felelősségünk van, hogy akik körülöttünk élnek, azok nehogy elvesztenek. Hogy amit ők világosságnak gondolnak, azt megmutassuk, hogy ez nem világosság, hanem maga a sötétség. Hát adja az Úr, hogy legyünk bátrak, hogy ne akarjunk a világhoz igazodni, hanem egyedül ahhoz a Jézushoz, aki az életét adta értünk, aki megváltott bennünket, és adja az Úr, hogy legyen bátorságunk ebben a hitben megmaradni, megállni, és legyen józanságunk, bölcsességünk felismerni mindazt, ami nem tőle való. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te utánunk jössz, utánunk nyúlsz, és köszönjük neked azt is, hogy te figyelmeztetsz. Bocsáss meg, hogy sokszor mi a felvilágosultnak gondoljuk magunkat. Sokszor azt gondoljuk, hogy mi tudunk mindent, és nincs szükségünk útbaigazításra. És bocsáss meg azt is, hogy olyan sokszor letévedünk a helyes útról. Azt gondoljuk, hogy már ott vagyunk, minket senki és semmi nem tud megtéveszteni, és aztán egyszer csak homály kerül a szívünkre és a lelkünkre, és akkor vesszük észre, amikor már benne vagyunk, amikor már belesüllyedtünk. Úr Jézus, én most azért könyörgök, hogy könyörülj meg rajtunk egyen-egyenként, és add Uram, hogyha bármelyikünk ilyen gyógyító praktikákba, vagy az ördög bármely módszerébe belement, segíts Uram, hogy azt tudjuk eléd vinni a te véredhez, a te keresztedhez, és higgyük azt, hogy neked van hatalmad egyedül arra, hogy megszabadíts ezektől, és neked van hatalmad egyedül arra, hogy megbocsásd ezeket a bűnöket. Így légy velünk ezen a mai napon, adj nekünk áldott együttlétet, beszélgetéseket. Kérlek téged, hogy te legyél nagy közöttünk ezen a mai napon. Amen.